Figyelő! Hírek, érdekességek a nagyvilágból. A Magyar Zsidók Világszövetsége műsora. S aki a híreket, érdekességeket figyeli, Barát Tamás. Kedves hallgatóink! Egy új műsorsorozatot indít ma útjára a Rádió Zsé. Bár minden zsidónak alapvető joga, hogy visszatérjen Izraelbe és ott éljen. Izraelben szinte senki nem is vitatja a diaszpórában élők ehhez való jogát. A világ zsidósága mégis nagyobb számban él Izraelen kívül, mint ahányan a Szentföldön. Ha a magyar származású zsidóságot nézzük, akkor ez az arány hasonlóan néz ki. Több magyar származású zsidó él a nagyvilágban, mint Magyarországon vagy Izraelben. A vallásos zsidók jó kívánságát jól ismerjük, jövőre Jeruzsálemben. Mégis többnyire maradnak szülőföldjükön, és nagyobb részük él a világ legkülönbözőbb pontjain. A legtöbben ezek közül is Amerikában, sőt ezen belül New Yorkban élnek. Műsorunkban azokhoz a hallgatókhoz szeretnénk szólni, azokat szeretnénk informálni, akiket érdekel a más országokban, a világ más pontjain élő magyar származású zsidók sorsa, élete. Kérjük, figyeljék a figyelőt! Figyeljünk együtt, egymásra! Ezt kívánja minden kedves hallgatójának a műsor szerkesztője, Barát Tamás. Everywhere around the world, they come to America. Every time that flag's unfurled, they come to America. Got a dream to take them there. They're coming to America. Got a dream they come to share. They're coming to America. They're coming to America. Mai adásunkban egy könyvről, egy könyv kapcsán a túlélésről, a holokausztról és az antiszemitizmusról szeretnénk beszélni. Arról, hogy hogyan látják ezt a kérdést Amerikában, Izraelben, magyarok, zsidók egyaránt. Egy ember életében számos, szokatlan, furcsa dolog történhet. Különösen akkor történnek különös dolgok, ha valaki más kulturális közegbe kerül. Ott meg kell ismernie a másik kultúrát ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megértsen. Egy újságíró, egy külföldi tudósító számára nem okoz meglepetést, ha más kultúrával, ha más gondolkodásmóddal találkozik, hiszen többek között pont az a dolga, hogy megismerje, közvetítse a más kultúra jeleit, történéseit, olvasói, hallgatói, nézői számára. Hát mégis finoman szólva meglepődtem, nagyot néztem, amikor a post egy olyan meghívót hozott a Magyar Köztársaság New Yorki főkonzulátusára, ahol két címer volt látható egymás mellett, és pedig a magyar és az izraeli. A meghívót közösen küldte dr. Horváth Gábor Magyarország és Alon Pinkas, Izrael New Yorki főkonzulja. A meghívó egy holokauszt témájú könyvbemutatóra szólt, amelyet a két ország konzulátusa közösen szervezett a magyar konzulátus dísztermében. A most Amerikában megjelent In Our Hearts, We Were Giants című könyvet a szerzőkön kívül ketten mutatták be a közönségnek. Dr. Horváth Gábor főkonzul és Ofra Ben Jákob, Izrael New Yorki kulturális konzulja. A könyv címe magyarul Szívünkben óriásiak voltunk. Kiválóan érzékelteti a könyv tartalmát. Erre hivatkozott dr. Horváth Gábor, aki a könyv méltatásában kiemelte, hogy senki sem feledkezhet meg a Soáról. Senki sem tagadhatja a holokauszt borzalmait. Azokat a borzalmakat, amelyeket az emberiség legsötétebb időszakában elkövettek. Mert a megkülönböztetés bűn. Mert a gyilkosság is bűn. De a holokauszt még a bűnnél is szörnyűbb volt. A legördökibb büntet, amit ember, ember ellen elkövethetett. Dr. Horváth Gábor is, és Hofra Ben Jákob is a most megjelent könyv méltatásában Kertész Imrét és a sorstalanságot idézte fel. Könyvbemutatót követően az első kérdésem Alon Pinkhashoz, Izrael állam New Yorki főkonzuliához nem is lehetett más, mint hogy miért tartja közösen a magyar és az izraeli konzulátus egy izraeli könyvbemutatóját a magyar főkonzulátuson.
Because the subject of the book, the family, the Ovid's family, came from Hungary, and I think there is a genuine attempt on the Hungarian.
A könyv szereplői miatt. A könyv egy családról szól, amelyik Magyarországról származik. A magyar oldalról indult az a kezdeményezés, hogy tisztázza a múltat, és hogy az 1945 előtt Magyarországról koncentrációs táborokba hurcolt és ott meggyilkolt magyar zsidó közösséget bemutassa. Ez a közös könyvbemutató azért jöhetett létre, mert fokozatosan javultak a magyar-izraeli kapcsolatok. Ezután szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak és a New Yorki magyar főkonzulnak, Dr. Horváth Gábor úrnak, hogy közösen megrendezhettük ezt a könyvbemutatót.
Thankful and grateful to the Hungarian government and to my colleague Mr. Horváth, the Hungarian Consul General for organizing this.
Egy izraeli újságban olvastam azt a kritikát, amely szerint az izraeliek elmarasztalják az európaiakat és köztük bennünket magyarokat is, hogy egész Európában növekszik az antiszemitizmus.
I heard my Hungarian colleague speak. I was standing outside because they came from another event. I think he's right. There is anti-Semitism, but Hungary is not anti-Semitic. It's strange to find signs of anti-Semitism in a place that has no Jews.
Igen, ezt én is hallottam magyar kollégáimtól. Igen, valóban növekszik Európa szerte, és így Magyarországon is az antiszemitizmus. De ezzel együtt Magyarország nem antiszemita ország. Furcsa találkozni az antiszemitizmussal olyan országokban, ahol már nem is élnek zsidók, ahonnan jelentős számban kivándoroltak. De azt gondolom, hogy az antiszemitizmus egy olyan dolog, amivel mindnyájunknak komolyan foglalkozni kell, éljünk bárhol a világon. Különösen a Közép-Kelet és a Nyugat-Európa országaiban. Nem hiszem azt azonban, hogy bármit is megoldana, ha egyes országokat kiemelnénk, hogy ezek antiszemiták. Azt gondolom, hogy egyes országokban, Magyarországot is beleértve, általános az igyekezet fellépni a gyűlölet, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen. Például intellektuálisan és az oktatási rendszerükben is. 60 évvel a holokauszt után újra feléletni látszik a cionizmus. Hogyan látják ezt önök Izraelben?
Zionism was a movement that wanted and aspired to normalize Jewish life.
A cionizmus egy olyan mozgalom, amely a zsidó életet normalizálni és ösztönözni kívánta. Herzl Tivadar egy olyan osztrák, magyar származású ember volt, aki az 1848-as felkelésekből, új nemzetállamok kialakulásából, az osztrák-magyar viszonyokból indult ki. Természetesen ezekben az időkben a zsidók is keresték a maguk helyét, és szerettek volna saját, önálló nemzetállamot alapítani. Nyilvánvalóan erre a legalkalmasabb hely Palesztina, későbbi Izrael volt. Egészen természetes dolog az, hogy mi nem felejtjük el, hogy honnan származunk. Magyarországról, Németországból, Marokkóból, Irakból, vagy bárhonnan. Például az én családom már harmadik generáció óta él Izraelben.
Oh,
Ehhez a témához kapcsolódott beszélgetésem Ofra Ben Jákobval, Izrael New Yorki kulturális konzuljával is. Ön, aki elsősorban a kultúrával foglalkozik, aki a könyv ismertetőjében Kertész Imrét, a magyar irodalmi Nobel-díjast idézte, ugyanígy látja a kérdést, mint a politikus?
I read it in Hebrew newspaper two months ago. I read a very sad piece about the feeling of antisemitism in Hungary.
Két hónappal ezelőtt olvastam az egyik izraeli újságban egy rossz hírt. A szerző azt írta, hogy jellemzően Magyarországon számos vélemény szerint a világban meglévő zsidó erők erőszakolták ki Kertész Imre Nobel-díját, aki nem is érdemelte meg. Csak a zsidók nyomására kapta meg a díjat. Eszerint a felfogás szerint az erős, gazdag zsidók ellenőrzik a világot. Magam, aki úgynevezett harmadik generációs szabre vagyok, Izraelben születtem, szüleim is Jeruzsálemben születtek, akiknek nagyszülei érkeztek Izraelbe, aki most az Egyesült Államokban dolgozik, nem hiszek abban, hogy Európában helye van az antiszemitizmusnak. Azt gondolom, hogy a világ számára egy nagy lecke volt a holokauszt. Lehet, hogy vannak néhányan, lehet, hogy vannak csoportok, de nem beszélhetünk általánosságban az antiszemitizmus létezéséről. Olvasva az újságokat, látom, hogy mi történik, de nehéz elhinni, hogy létezik antiszemitizmus. Például itt van ez a ma bemutatásra kerülő könyv is. Nem maga a könyv, hanem a könyvben leírt történet. A példa segít a túlélésben. Segít abban, hogy meglássuk, hogy nem csak, hogy az életet, a reményt lehet elveszíteni, de látjuk azt is, hogy mit jelent a dolgok ellenkezője. A gondolkodásmód, ha az emberek valami újat csinálnak. Látjuk, mit jelent ez a reménytelenség. De ez a könyv, ez a történet képes arra, hogy lehetőséget teremtsen az ablaknyitásra. És megmutatva azt, hogy mi történt a holokausz során, bevonja az olvasót, hogy érezze, hogy mi is történt ezekben az időkben.
This kind of story gives you more attraction to get involved, to understand, to feel what really happened.
Könyv szerzői Eilat Negev és Yehuda Koren izraeli újságírók. Eilat Negev izraeli szülők gyermekeként már Amerikában született, de Izraelben él. Diplomáját tömegkommunikációból szerezte. Korábban az izraeli rádió dokumentációs producereként és szerkesztőjeként dolgozott. 1990 óta a legnagyobb izraeli napilap, a Yediot Achronot főmunkatársa. Yehuda Koren történelmet és szociológiát tanult a Héber Egyetemen. Évekig dolgozott dokumentációs szerkesztőként, producerként az izraeli rádió és televízió hatóságnál. Számos film történelmi konzultánsa volt többek között a BBC produkcióiban. Újságíróként írásai rendszeresen jelennek meg a német és az angol sajtóban. Amikor leültünk egy kis beszélgetésre, először is a könyv tartalmáról kérdeztem a szerzőpárost. Miről is szól a könyvük?
A family of seven dwarfs, all Jewish, who were born in Hungary.
Könyvünk egy vallásos zsidó családról szól. A család nagy része a 19. század végén, a 20. század elején Magyarországon született. A családban 10 gyermek született, és ezzel a család volt a világ legnagyobb törpe családja. Az olvasók a könyvben találkozhatnak a humanizmus legjobb tulajdonságaival és az embertelenség legkegyetlenebb történéseivel. A sors iróniája folytán a családnak tragédiája és szerencséje is egyben, hogy a sors megterhelte őket a törpeséggel, és egyben ez segített abban, hogy túléljék a holokausztot. Ez a család a világ legnagyobb létszámú családja, amely teljes egészében élte túl a holokauszt borzalmait. A könyvben leírjuk a család teljes történetét, ahogyan például a 20. század elején egy saját Lilliputi társulatot és zenekart hoztak létre, és ezzel lettek rendkívül népszerűek az akkori Magyarországon és Csehszlovákiában. 1944-ben először gettóba, majd onnan Auschwitzba vitték az egész 12 tagú családot, ahol minnyájukon Mengele orvosi kísérleteket végzett, és valójában ennek köszönhetik, hogy életben maradtak. Míg az Auschwitzba érkező zsidó 90%-át azonnal gázkamrákba vitték, kiirtották, Addig a sors iróniája, hogy nem csak, hogy ennek a családnak mind a 12 tagja túlélte a borzalmakat, de másokon is tudtak segíteni a túlélésben. További 11 ember életét mentették meg.
They saved the life of 11 more people.
A könyvcsalád regény? Mennyiben az írói képzelet szülötte, és mennyi a tény?
It's a true story. There's no fiction whatsoever in the book. We checked.
A könyv teljesen a valóságban megtörtént eseményekre támaszkodik, semmit nem tettünk hozzá. A könyvet úgy írtuk, hogy személyesen elmentünk minden helyszínre, és számos szemtanúval folytattunk beszélgetéseket. Magyarországon és Romániában személyes helyszíni és könyvtári kutatásokat is végeztünk. Mindent dokumentáltunk, és többszörösen leellenőriztünk. Sajnos ez egy valóságban megtörtént történet, amihez semmit nem tettünk hozzá, és semmit el nem vettünk belőle.
We went when we were researching the book. We went to Sziget, which was a town just.
Mi végigjártuk a család teljes útját, egészen Erdélyből Szegeden át Auschwitz-Birkenauig. Megszereztük és átnéztük az úgynevezett orvosi kísérletek minden jegyzőkönyvét. Az áttanulmányozott okmányok mind eredetiek voltak. Többek között átnéztük Mengele kézírásos feljegyzéseit, a teljes mengelei kutatási archívumot. Az egész kutatásunkat igazolja, hogy az auschwitzi nyilvántartási számok és a mengelei kísérletekben talált számok megegyeztek a családtagok nyilvántartási számaival. Kutatásainkat az egyik amerikai televíziós csatorna dokumentálta. A háború után a család Izraelbe menekült, és ott telepedett le, ahol a család aztán újra alapította a társulatot, és még az 50-es években is szerepeltek, például az izraeli szimfonikusokkal együtt is, és fellépéseikkel komoly sikereket is arattak.
Few months ago, with an American crew who is doing a documentary film, we went again to Sziget and to Zavle and to Auschwitz.
A közelmúltban jelent meg a könyv Amerikában. Mit gondolnak? Mennyire érthető a könyvük, például a mai fiatalok számára?
When we first wrote an article about the story, and it was published in London by a British newspaper.
A megjelenés előzményeihez tartozik, hogy korábban egy hosszabb cikket írtunk a témáról az egyik angol újság számára. A témával foglalkozó cikkeink ezt követően 10 másik országban is megjelentek, Skóciában, Glasgow-ban a cikkünk megjelent egy hajléktalanok számára készült újságban is. Olyan emberek is megértették mondani valókat, akik nem érintettek, sem a zsidóság, sem a holokauszt témájában, akik szinte semmit sem tudnak ezekről a borzalmakról. A túlélés témája a hajléktalanok számára is sokat jelentett. Könyvünk, ami most Amerikában jelent meg, jövőre Dél-Koreában fog megjelenni, ahol a zsidóságnak igazán nincs sok kötődése, de úgy gondolták, hogy a túlélés témája sokat mondhat az ottani közönség számára is. Biztos vagyok benne, hogy nem túl sok dél-koreai tudja, hogy mi is történt a holokauszt során.
This book has been published already in half a dozen languages.
A könyvet eddig fél tucat nyelven adták ki. Mi nagyon sajnáljuk, hogy ez bár egy magyar zsidó történet, mégsem találtunk eddig magyar könyvkiadót, amelyik felvállalta volna a könyv magyarországi kiadását. Azt gondoljuk, hogy nem csak az Ovid család, de az elpusztult magyar zsidók emléke is megkívánná, hogy a könyv magyarul is megjelenjen. Mi nagyon reméljük, hogy a könyv magyarul is megjelenhet majd.
It appeared in Germany last year, last month in Holland.
A könyv tavaly megjelent Németországban, az elmúlt hónapban Hollandiában, most pedig itt Amerikában, és nem sokára Franciaországban, és ahogy említettem, dolgozunk a dél-koreai kiadáson. De előkészületben az olasz kiadás, és a lengyelek is érdeklődnek a könyv kiadása iránt. És hát nagyon remélem, hogy a magyar kiadás is létrejön.
Italy, Poland also have an interest in the book, and hopefully Hungary will be next.
Hogyan fogalmaznák meg a könyvük fő üzenetét a ma embere számára?
For us it's not just another Holocaust story.
Ez a könyv nem egy egyszerű holokauszt történet. A könyv valójában egy olyan optimista történet, amelynek fő üzenete a remény és a túlélés. A család több tagja több mint 80 vagy 90 évet élt. Nem csak, hogy egyszerűen túlélték a borzalmakat, de a család erős és sikeres is volt. Életük a háborút megelőzően egy tipikus, vallásos, magyar zsidó család élete volt. Társulatuk nagyon népszerű volt. A háborút követően pedig úgy éltek, ahogy más izraeliek is éltek. Magam úgy fogalmaznék, hogy a család megmenekülése a pokolból, Auschwitzból, az csoda volt. A szerzők, akik a kutatást végezték, nem így látják?
It was an amazing story because we know that 90% of people who go to Auschwitz were killed immediately.
Én ezt elképesztő történetnek nevezném. Mivel tudjuk, hogy az Auschwitzba kerültek 90%-át azonnal elpusztították. Ennek a családnak a legfiatalabb tagja egy, a legidősebb tagja pedig 51 éves volt, amikor megérkeztek Auschwitz-Birkenauba. A történet maga bármennyire is hihetetlennek, kitaláltnak tűnik, sajnos a 20. század megtörtént tragédiájának része. A könyvünk fő üzenetét úgy tudnám megfogalmazni, hogy lehet, hogy te valamiért gyenge vagy, de emellett lehetsz te a legerősebb ember a Földön.
They were the weak people, the weakest of the weak, and still they survived.
Az írás azt mondja, hogy tanítsd meg fiadnak. Mit tud ez a könyv megtanítani az eljövendő generációk, fiaink, lányaink számára?
One of the things that saved the family of its life.
A könyvből kiderül, hogyan kell összetartani, hogyan kell segíteni egymáson. Mert ha mi összetartunk az életben, ha mi segítjük egymást a bajban, akkor elérhetjük azt, amit szeretnénk. A könyvből egy gondolkodásmód tanulható meg.
That you have difficulty in walking. You are so short. It doesn't mean that it's a bad start. It's a difficult start, but you can really even feel better.
Hozzátenném azt is, hogy az is a könyv tanulsága, hogy lehetnek nehézségeink az életben. Például a munkánk során lehetnek testi fogyatékosságaink, de a legfontosabb az emberi hozzáállásunk, az emberségünk. Ahogyan a könyvből kiderül, ez a család egy ortodox zsidó életet élt. Betartották a zsidóság vallásos törvényeit, tartották a szombatot és az ünnepeket. Számos zsidó gondolja úgy, a II. Világháború után, a holokausztot követően, hogy Isten nem létezik. Vagy rossz Isten az, amelyik megengedi, hogy ilyen borzalmak történjenek, mint ami Auschwitzban megtörtént. Ezek az emberek nem hisznek tovább az Istenben, nem akarják magukat zsidónak tekinteni, elveszítették identitásukat. Amikor a család utolsó életben maradt tagjával készítettük az interjút, azt kérdeztük tőle, hogy létezik az, hogy ő még hisz az Istenben a történtek után. Azt válaszolta. Azt tudom, hogy ha én normális, 20-25 éves magyar zsidólány lettem volna, akkor Auschwitzban azonnal a gázkamrába kerülök. Az, hogy én törpének születtem, Isten akarata volt. Mert ennek köszönhetem, hogy megmenekültem a pusztulástól. Ezért éltem túl Auschwitzot. Ez volt a Figyelő első adása. Ilyen és hasonló műsorokkal szeretnénk az önök számára információkkal újabb és újabb ismereteket nyújtani a világban, a diaszpórában élő magyar származású zsidóságról. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Barát Tamás.